10 óra 15 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. A hírösszefoglalót megelőzően beszéltünk arról, hogy a magyar gyorsjelentési szezon is elindul, és részletesebben kielemeztük a Richter eredményvárakozásait, valamint az OTP-ről is több szó esett, és hát elhangzott, hogy a hazai blue chipek által megtermelt második negyedéves profit háromnegyedét az OTP szállíthatja majd. Ebből némiképp az következik legalábbis számomra, hogy a többi három blue chip gyengébben teljesíthetett azért itt a második negyed évben. A következő percekben pedig a MOL-ról fogunk bővebben beszélgetni. Itt van velünk a telefonvonalban Pletcher Tamás, az Erste Olaj és Gázipari elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A MOL kapcsán már csak azért is gondolom ezt így, mert ugye egy évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, megemelkedtek az energiaárak, ez nagy mértékben támogathatta a MOL teljesítményét, ez a hatás mostanra igencsak tompult. Milyen eredményeket lehet várni a MOL-tól ezek után?
Igen, valóban így van. Azt lehet mondani, hogy a mostani második negyedév az már tulajdonképpen egy normál negyedév. Ugye a tavalyi második negyedév az minden idők legjobb profitját hozta a cégnél. Csak néhány számot hadd mondjak. Ugye tavaly ez a bizonyos EBITDA mutató, amit leginkább figyelünk, az 473 milliárd forint volt. Ezzel szemben most a piac 128 milliárd forintot vár. Tehát gyakorlatilag az a rendkívül magas 2022-es eredmény helyett most már egy sokkal inkább egy normalizált eredmény lesz a MOL 2023-as második negyedévében.
Tehát ez egy nem rossz teljesítmény, hanem mondjuk belesimul egy olyan átlagos évbe, amikor nincs egy olyan hihetetlen nem várt egyszeri hatás, hogyha fogalmazhatok így, mint egy háború miatt megugró energiapiaci környezet.
Igen, ez pontosan így van. Úgy tűnik számomra, hogy a 2023-as nyereségesség az tulajdonképpen a 2021-es nyereségességnek felel meg, tehát hasonló profitabilitási számokat fogunk látni. Annyival talán rosszabb egyébként idén a helyzet, hogy 2021-hez képest azért a MOL-t sújtja különböző különadók, és ezek a különadók azért valamelyest lejjebb viszik az eredményt, de így is azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egyfajta normál profitabilitásra áll vissza a vállalatnak a működése.
Nézzük meg a különböző üzletágakat, melyik teljesíthet a legjobban, kitermelés, finomítás, ne talántán nagyobb bővülést várunk egyéb sorokon?
Meglepő módon, vagy pontosan nem teljesen meglepő módon, ez a fogyasztói szolgáltatások lesz talán ebben a negyedévben kimagaslóan jó. Ez részben azért is van, mert ez ebben az iparágban, vagy ebben a divízióban lévő különadó, az viszonylag jól áthárítható a fogyasztókra. Ugye a MOL fizet egy 4,5%-os árbevétel arányos különadót a kiskereskedelmi forgalma után, viszont ez gyakorlatilag megjelenik mind az üzemanyag, mind a nem üzemanyag termékek esetében. Én itt ebben a divízióban olyan 60 milliárd forintos EBITDA-ra számítok. A másik két vezető üzletág, tehát a kutatástermelés és a feldolgozás kereskedelemnél sem lesz rossz a nyereségesség, viszont a cég valószínűleg el fogja számolni mind a két negyedévben azt a különadót, amit a kormány korábban behozott, és ami gyakorlatilag a 2022-es árbevétel 2,8%-át jelenti. Ráadásul ugye a teljes tavalyi évre levő különadót elszámolja a cég ebben a negyed évben erre a két üzletágra, ami jelentősen lejjebb viszi az irányerességet. Úgyhogy ez a két üzletág, mondjuk az én becslésem szerint mindössze 43, illetve 37 milliárd forintot fog hozni, tehát kevesebbet, mint egyébként a fogyasztói szolgáltatások.
Akkor a MOL idén csak ebben a negyedévben fizeti a különadót igazából, vagy nem osztja szét úgy negyedévekre, majd hogy nem arányosan, mint ahogy azt a Richter teszi?
Nem, náluk egy kicsit más a helyzet, tehát van olyan különadó, hogy többfélét is fizet a cég, amely minden negyedév eredményét befolyásolja. Viszont pont volt ugye egy változtatás, hogy a kormányzat behozott egy 2022-es árbevételre alapuló különadót, ami a hazai árbevételre vonatkozik. Ez gyakorlatilag a második negyedébe kerül elszámolásra, tehát a második negyedében lényegesen több ilyen különadót, külön sarcot számol el a cég, mint a következő negyedévekben, de gyakorlatilag az intézkedések azért érintik a többi negyedévet is. A második negyedév az kimagaslóan magas lesz.
Itt, hogyha a különböző olajpiaci üzletágakat figyeljük, akkor a MOL házatáján a második negyed évben mi volt a leginkább meghatározó esemény?
Hát ami látható az az, hogy azért a fundamentumok jelentősen romlottak, tehát az olaj és gázárak is jelentősen csökkentek, a finomítói marzs sokkal gyengébb volt, petrokémia is jóval gyengébb volt, mint mondjuk tavaly ugyanilyen időszakban. Tehát alapvetően az látszik, hogy a fundamentumok romlása azért a háttérben megvan, illetve erre jön ez a rendkívül magas különadóztatás, amiről beszéltem, tehát ez összességében azért nagyon jelentősen leviszi a MOL nyerességét. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy működési szinten várhatóan pozitív lesz az eredmény, ugye 34 milliárd forint, de például ez tavaly 374 milliárd forint volt. Tehát ez a két tényező, a rossz a fundamentumok, illetve azok a különadók azért jelentősen megcsapolják a cég nyereségességét. Ami talán egy kicsit kedvezőbb a jövőre nézve, hogy nagyon úgy néz ki, hogy azért a júliusi hónap lényegesen jobb iparági környezetet hozott. Például ezek a finomítói marzsok, ezek jelentősen szétnyíltak, az olajár is ugye júliusban jelentősen emelkedni tudott. Tehát én azt hiszem, hogy talán a második negyed év lehet a mondjuk a rövid távú ciklusnak az alja most a magyar cégnél.
A különböző olajipari, gázipari beruházások kapcsán hogyan áll a MOL ezeket, mennyire tudta pörgetni, vagy tudja pörgetni a következő időszakban, és egyébként itt gondolok arra is, hogy új lelőhelyek felkutatása, ez mennyire prioritás folyamatosan a társaság számára?
Hát ez alapvetően ugye ott van a beruházási tervekben, hogy legalábbis fenntartsa a cég mondjuk a kutatási, illetve a termelési portfóliónak a volumenét. Most azt hiszem, hogy nem ez elsősorban a prioritás, tehát ez rajta van a tervek között, de nem feltétlenül ez a legfontosabb kérdés. Előbb-utóbb egyébként a cégnek valószínűleg egy új mezők felé kell nyitnia, tehát valószínűleg egy akvizíciót, egy felvásárlást kell tennie, hogy fenntartsa a termelését. Különben ebben a negyed évben egy dolog ugye negatívan hatott ebben a szempontból rájuk, az, hogy Észak-Irakban, a kurdisztáni területen volt egy jelentős vita a központi kormány, illetve az észak-iraki kurdisztáni kormány között. Emiatt ebben a negyed évben nem volt export, ami a termelésre is visszahatott. Ugye a MOL-nak van egy részesedése az úgynevezett Sajkán mezőben, itt Észak-Irakban. Ezen a mezőn most le kellett állítani ebben a negyed évben a termelést. Ez önmagában én szerintem legalább egy 5-7 ezer hordó per nappal visszavetette a cég teljes termelését, tehát ez kb. 5-10%-os csökkenést jelent.
És milyen irányban kínálkoznak lehetőségek ezekre az új, még kiaknázatlan mezők felkutatására?
Hát igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy melyik irány lehet számukra jó. Ugye itt a cég korábban például Azerbajdzsánban nyitott, ott politikai kapcsolatok jók, tehát ott például el tudok képzelni egy ilyen nyitást. De hát sokfele nézelődik azért a vállalat. Azt hiszem, hogy a közeli régió, illetve ezek a külföldi területek lehetnek mondjuk izgalmas beruházási területek. Valószínűleg ebbe az irányba keresgélhet a cég.
Milyen irányokat fogalmazhat meg a MOL akár itt a második negyedéves gyors jelentésben, vagy akár máshol a jövőre vonatkozóan az úgynevezett zöldítés jeligére, fenntartható működés jeligére, egyéb új üzletágak behozása jeligére valamilyen üzenet elhangozhat-e?
Hát ugye az, hogy a cég csökkenteni szeretné a CO2 lábnyomát, ez a korábbi stratégiában is egy nagyon fontos szerepet játszott. Én azt hiszem, hogy ebbe az irányba fog a vállalat is menni. Engem például elemzőt nagyon érdekel az, hogy ugye a vállalat megnyerte ezt a 35 éves hulladék koncessziót, hogy ez például milyen beruházási kötelezettségekkel, milyen beruházási lehetőségekkel jár, illetve hogy ebből a cég mit tud profitálni. Ugye ez azért is nagyon fontos a vállalatnak, nem csak amiatt, hogy ez várhatóan nyereséget fog hozni, vagy reméljük, hogy nyereséget fog hozni, hanem például ezzel a MOL csökkentheti a üvegházhatások gáz kibocsátását, tehát jobban megfelelhet az Európai Uniós irányelveknek a jövőben. Ezek a beruházások egyébként egyre fontosabbak és egyre inkább prioritást képeznek a MOL-nál, és sok mindent jelenthet egyébként ez, amivel a cég csökkenti ezt a lábnyomot. Ez egyik ilyen irány többek között a hulladék feldolgozása, annak mondjuk a visszaforgatása a műanyagiparban, vagy akár mondjuk kőolaj alapanyagként is ez felhasználható. Tehát ezek szerintem az egyik legizgalmasabb kérdések most a cégnél.
Jó is, hogy szóba hoztad a MOL, ugye a MOHU hulladékgazdálkodási ZRT-t, vagy pontosan MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT-t hozta létre, hogy ezt a 35 éves koncessziót irányítsa fel, ugye, és hát valóban nagyon sok beruházás lesz, például a boltoknak, ugye arról olvashatunk több cikket, különböző automata, üvegvisszaváltó berendezéseket kell majd beszerezniük. Egyébként pontosan a MOL miért fog majd felelni? Magyarország mely részein fog majd felelni a hulladék feldolgozásért?
Hát bevallom, de szerintem erre a kérdésre nem tudok pontosan most válaszolni, úgyhogy ilyen értelemben én is nagyon várom a pénteki konferencia beszélgetést, hogy többek között erről a kérdésről is el tudjak a menedzsmenttel beszélgetni, mert ez számunkra egy kicsit olyan ismeretlen terület. Úgyhogy én ebben a részben új információkat szeretnék a cégtől kapni, úgyhogy nem tudok most ebbe a pillanatba válaszolni.
De akkor minden esetre várjuk, és akkor ez az egyik érdekessége lesz majd a gyors jelentésnek a számokon túlmenően. Köszönöm szépen a beszélgetést, Pletcher Tamást hallották, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét. További szép napot neked.
Köszönöm szépen.
Zenével megyünk tovább, 10:30-kor pedig a friss hírekkel jövünk.